Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, 156. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. 156. dicséretünk így kezdődik: Ó Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. A 8. Zsoltárt énekeljük, a 8. Zsoltár valamennyi versét: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét a 118. Zsoltár 14. versétől. Erősségem és énekem az Úr, ő lett nekem szabadításul. Vigasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátorában. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja. Igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegelet kővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt. Áldott, aki ő az Úrnak nevében. Áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok. Isten az Úr, és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy te, azért hálát adok néked. Én Istenem, magasztallak téged. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Értek? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, köszönjük, hogy szent lelked erejében meghívtál ma bennünket hajlékodba, hogy csatlakozzunk a zsoltároshoz, az egykori dicséretmondókhoz, a magasztalók és neved dicsőítők seregéhez, a hívők közösségéhez, az egész anyaszentegyházhoz, a világ kezdetétől fogva, annak végéig, amelyet te gyűjtöttél egybe, Jézus Krisztusban, te tartasz meg igéddel és szent lelkeddel, és amelynek hisszük, mi is tagjai vagyunk, és azok is maradunk. Ebben a közösségben mondjuk mi is, és magasztaljuk nevedet, mert jó vagy, mert kegyelmességed megáll örökre, mert ránk is kiárasztottad azt, megtartottál és megintettél bennünket, átvezettél sok nyomorúságon, de megmentettél a haláltól, és életet ajándékoztál a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. Őre te kérünk, te teljesen háladásunkat azzal, hogy befogadhatjuk igédet, általa épülhetünk, átformálódhatunk, megváltozhat életünk, Jézus Krisztus igaz és hű követőjévé lehetünk. Háladásban téged dicsőítők, nyomorúságban állhatatosan reménykedők, mindenkor, minden időben, mindig rád tekintők, meg akik tudják, hogy egész életüknek veled van dolga. Add hát szent lelkedet, ragyogtasd ránk igéd világosságát, szenteld meg szívünket. Ámen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére. 231. dicséretünk első versét énekeljük. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek. Írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliuma 5. részében, az 5. rész 27. versétől a rész végéig a következőképpen. Ezek után pedig kiment tudnélék Jézus, és látott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, és ezt mondta neki: kövess engem. És ő mindent elhagyván felkelt, és követte őt. Majd Lévi nagy lakomát készített neki házánál, s volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik velük letelepedtek. És köztük az írástudók és farizeusok zugolódtak tanítványai ellen, mondván: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? S felkelve Jézus ezt mondta nekik: az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Azok pedig mondották neki: mi az oka, hogy a János tanítványai gyakorta böjtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusoké is, a te tanítványait pedig esznek és isznak? Ő pedig ezt mondta nekik: avagy mivel letiteké azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, amíg a vőlegény velük van? De majd eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban. És mondta nekik példabeszédet is: senki sem toldja az új posztó foltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az újbort ótömlőkbe, mert különben az újbor megszaggatja a tömlőket, a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. De senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, sokszor idézzük, sokat mondjuk, vitákban is, akkor is, amikor Jézusról szép bizonyságot akarunk tenni, meg akkor is, amikor mi magunk nagy bajból, veszedelemből, rosszból, vétekből, bűnből, kegyelm által kiszabadulunk, de leginkább akkor, amikor Jézust ajánlgatjuk sokaknak, másoknak, mindenkinek, és szeretnénk az ő irgalmát, kegyelmét, szeretetét nagyon magasra emelni, sokat idézzük: Jézus a bűnösök barátja. Nagyon mély, nagyon titokzatos, nagyon, nagyon messzire vezető ez a mondás. Ez is valahogy persze úgy lett, ahogyan minket kálvinistának neveznek. Mi erre büszkék vagyunk, nem akárki volt Kálvin János. Pedig eredetileg ez egy gúny név volt. Így csúfolták azokat, akik a genfi reformátor tanait vagy nézeteit követték, életüket így akarták berendezni. Mehetünk tovább. Az, hogy keresztjén, Krisztiánosz, ez is először egy csúfnév volt. Amikor terjedezni kezdett a kereszténység, a Krisztus követők, a Krisztus utánzók, valami ilyesmi, meg kellett nevezni ezt a közösséget. Milyen szép név lett ebből, milyen mély ennek az értelme, a bűnösök barátja. De az az igazság, kedves testvérek, hogy minden szépsége, egyszerű célratörősége mellett is ki kell ezt egészítenünk, mert hiszen amikor terjesztik Jézus jó híre mellett a rossz hírt, itt szokott ez is lenni, terjed Jézus híre, Isten országának a jó híre, odafigyelnek az emberek Jézusra, hát mellé megy az ellenpropaganda, nagyétű és részeges, a vámszedők és bűnösök barátja. Így teljes a mondat: a vámszedők és bűnösök barátja. És azért mondom ezt most, kedves testvérek, mert a felolvasott ige szakaszban is Megtaláljuk ennek a mondásnak a gyökerét, arról hallunk, hogy Jézus elhívja Máté Lévit tanítványnak, róla még fogok szólni, és Lévi vagy Máté a nagy örömében, hogy tanítvány lehetett, hogy Krisztus meghívta, hogy megszólította, rendez egy nagy lakomát, egy bankettet, ahova meghívja a kollégáit. Hát kit hívunk meg? Nagyon sokszor van keresztelő, bejönnek a fiatalok, főleg akik vidékről kerültek föl, nagyon távol van a rokonság, kérdezem keresztszülők, mondják a nevet, vallást, lakcímet, foglalkozás, ugyanaz a foglalkozás, mint az, hogy mondom, csak nem egy helyen dolgoznak, de igen, legjobb kollégám. Esküvő van, természetesnek tartjuk, hogy a rokonokon, a barátokon kívül a kollégákat is meghívjuk. Na hát Lévi is rendez egy nagy bankettet a kollégáknak, Jézus ül a főasztalon, ott vannak Jézus tanítványai, meg még mindenféle népek, és akkor ott vannak a írástudók és a farizeusok, a jó rendőrei, és azt mondják, hogy miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt. Tehát, ha szabad, kedves testvérek, azt mondani, ez egy kategória. Vámszedők és bűnösök. Ez valaminek a körülírása. Van egy retorikai kifejezés, mondom, görögül is, endüadionnak nevezik, ez azt jelenti, hogy két szóval fejezem ki ugyanazt a dolgot, mert egy szó nem adja vissza teljesen, de két fogalom, két kategória már többé-kevésbé leírja a lényeget. Mi a fény? Hullám vagy sugárzás? Hát mind a kettő, komplementer. Valami ilyen rossz értelembe vett komplementer kifejezés az, hogy vámszedők és bűnösök. Jézus nem csak a bűnösök barátja, hanem a vámszedők és bűnösök barátja. És engedjétek meg, kedves testvérek, hogy ennek jobb megértése érdekében, és aztán azért, hogy még jobban és még nagyobb szeretettel magunkhoz ölejjük Jézusunkat, belenézzünk most egy kicsit ennek a mélyébe. Egy vámszedőről van szó, Mátéról. Róla másutt is hallunk az evangéliumokban, ott elsősorban, amikor az evangélisták felsorolják a tanítványok listáját. Mindig Péter az első, ezt meg lehet figyelni, és Máté valahol a 7. és a 9. hely között ingadozik. Máténál a 9., Lukácsnál, itt a Lukács evangéliumában a 7., és az apostolok cselekedeteiben, amikor felsorolja Lukács újra a tanítványokat, akkor a 8. Vitatkoznak ezen a bibliatudósok, én nem vitatkoznék ezen, hogy vajon ez a tanítványi névsor, ez az elhívás sorrendjét jelenti-e, ez egy rangsorrendet jelent-e, de belezavarodunk, mert nem mindig ugyanott vannak a nevek, a különböző hagyományok szerint jegyezték ezt le az evangélisták, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hát mind a 12, illetve aztán a 11, végül kiegészülve 12-kel ott van, de van köztük egy ex-vámszedő is. Más biblia fordítások, a latin Vulgata fordítás használva publikánusoknak fordítják a vámszedő kifejezést. Jó, a magyar vámszedő szó nem teljesen fedi a lényeget. Egy 20. századi bibliatudós, Kecskemét István azt javasolja a biblia fordításához írt lábjegyzetében, hogy jobb lenne azt írni, hogy sarcszedő. Mert a vám, az adó, a megfizetni való minden országban, minden többé-kevésbé kiegyensúlyozott politikai berendezkedésben egy teljesen bevett dolog, ha valaki egy olyan hídon akar átmenni, amit közpénzből építettek, fizessen egy darabig vámot, vagy utadót, vagy hídadót, addig, amíg meg nem térül a használati költsége. Ma már ezt másképp oldják meg, általánosan vetnek ki személyi jövedelemadót, áruforgalmi adót, iparűzési adót, sokféle adót kivetnek, aztán valahol okos emberek a törvényhozásba ide-oda irányítgatják ezt. Tehát önmagában véve az, hogy Jézus idejében a Szentföldön szedtek adót, vagy szedtek vámot, ettől még valakinek nem kellett volna rögtön besorjázni a bűnösök mellé. Azt nem mondom, hogy népszerű foglalkozás volt, de egy elfogadható foglalkozás. Arról is olvasunk, kedves testvérek, hogy a templomból is, a kultusz központjából is a mózesi törvények értelmében időről időre küldtek ki templomi adószedőket. Ők nem esnek ebbe a kategóriába. Kik ezek a sarcszedők? Josephus, a zsidó-római történetíró, a Zsidó régiségek című munkájában részletesen leírja azt, hogy amikor a római birodalom kiterjesztette a fennhatóságát Júdea, Palesztina fölé, ahogy a birodalom terjeszkedett, két nagy dolog volt, ami miatt a zsidók szüntelenül háborogtak, ami miatt Júdeát, de leginkább Galileát, közkeletű magyar kifejezéssel viharsaroknak tekintették, mindig légiókat állomásoztattak ezen a területen, mert állandóan forrongás, lázadás, terrortámadások, szabadságküzdelmek voltak. Az egyik okot mindannyian jól tudjuk, ez a jeruzsálemi templom és annak a szentsége volt. A zsidók mindent megtettek azért, hogy oda pogány, idegen, tisztátalan ne mehessen, és ne történjen meg az, ami birodalom szerte szokás volt, hogy ahova a rómaiak bevonultak, meghagyták az ottani vallást, az egyiptomiak valláskoskodhattak a maguk módján, a kis-ázsiaiak a maguk módján, a kelták a maguk módján, mindenki megtartotta, egyet kértek csak, hogy a császár szimbólumát hadd tűzzék ki a szent helyen. De a zsidók ebben nem egyeztek bele. Mert a császár szimbóluma kiábrázolta a császárt, és a zsidó törvények szerint a szent helyre kiábrázolva figurális alakot nem lehetett vinni. Ez a legförtelmesebb bálványimádás volt. És ők ezért nagy harcokat folytattak, pénzelték a római hatóságokat, engedményeket vívtak ki maguknak, meg is kapták. A másikról kevesebbet tudunk, ez tartozik ide. A rómaiak a Pax Romana, a római béke fenntartása érdekében súlyos adókat vetettek ki. A zsidók meg nem akartak fizetni. Ábrahám gyermekei vagyunk. Ősidék óta a mi földünk ez. Ábrahám vette meg, amikor megérkezett ide Mamré tölgyesébe a Makpéla barlangját temetkezési helyül. Ez a mi földünk. Mi az, hogy a saját földünkön adót fizetünk? De talán még emlékezünk, kedves testvérek, arra, én nagyon jól emlékszem, amikor földrajzórán a KGST közgazdaságtanát tanultuk, és elmagyarázta a földrajz tanárunk, hogy mit jelent a vasúti kocsikra felfestett OPW, Obchinski Parkwagon, közös vagonpark. És elmagyarázta, hogy hát ez milyen okos dolog itten a KGST országok között, magyarán a Szovjetunió megszállt területén, hogy hát a vagonok ide-oda mennek, és sosem mennek üresen, mert hát ez egy közös parkvagon, elmegy NDK-ba Magyarországról a Videoton televízió, onnan a, nem tudom én, a patkószög Lengyelországba, a Lengyelországból elmegy a Szovjetunióba, nem tudom én, a méz a Szovjetunióból megérkezik az alumínium Magyarországra, és így tovább, és így tovább. De hát tudjuk, hogy az a közös parkvagon, az a Szovjetunió vagonparkja volt, elkonfiskálták az országoktól, és arra használtak, amire akarták, csak egy ideológiát fűztek hozzá. A birodalom beszedi az adót. Fönn kell tartani a katonaságot, fönn kell tartani a hivatalnok sereget, vagy csak pusztán azért. Emlékszünk rá, mikor a templomadót akarják beszedni Jézustól, meg Pétertől, akkor Jézus példálózik azon, hogy mondd Péter, ha idegen ország száll meg egy országot, kik fizetik az adót? Az urak és az ő gyermekeik, vagy a megszálltak? Hát Péter mondja, hát persze, hát akik meg vannak szállva. No, akkor a fiak szabadok. A fiak nem fizetnek. Nagy háborúság volt mindig ezen. Ezért nem csak a Biblia tudomány, hanem maga Józsefus is megjegyzi a történetírói munkájában, hogy a leggyűlöltebb figurák a sarcszedők voltak. Lévi. A leggyűlöltebb figurák közé tartozott. És ezt a kettőt összetesszük, kedves testvérek, hogy a bűnösök, az isteni parancsolatok megszegői, a tolvajok, a paráznák, a gyilkosok, a tisztátalan életűek, a szentségtelenek, a gyalázatosak, meg a vámszedők, akik ugyan lehettek szent emberek, megadhatták a tizedet is az Úrnak, eljárattak a templomba és imádkozni, és élhettek példás családi életet, mindenki gyűlölte őket, mert a megszálló hatalomnak szedték a sarcot. Nemrégiben Jordániában járhattam, a Jordán keleti partjához is elmentünk, és megmutatták azt a helyet, az egyiket, mert sok ilyen van, ott a Jordán mindkét partján megmutatták az egyik helyet, hogy ez volt az a hely, ahol keresztelő János keresztelt, és Jézust is megkeresztelt. És álltam ott csodálkozva, hogy én úgy tanultam még gyerekkoromban, és meg előttem van a bibliai térkép, hogy keresztelő János a Jordán nyugati felén. És mondták, hogy nem, itt működött keresztelő János, és Jézus is ide jött, mert hogy akik Galileából Jeruzsálembe akartak menni, azok nem egyenesen keresztül mentek Samárián, Jerikón keresztül Jeruzsálembe, hanem átmentek a Jordánon fönt, a Galileai tó alatt, és a keleti parton, ahol nem szedtek adót, szépen végigmentek, és Jeruzsálem magasságában, ott már vannak gázlók a Jordánon, átmentek, mert oda se volt adószedőhely fölállítva. Hát ez egy érdekes magyarázat, kedves testvérek, nem tudom, hogy így van-e, majd a Mennyországban megkérdezzük keresztelő Jánost, hogy tényleg az volt-e az a hely, de hogy évszázadokon vagy évezredeken keresztül mind a mai napig él ott a beduinok között egy hagyomány, hogy így kell kikerülni az adószedő helyeket, meg a vámkapukat. Gyűlöltek voltak a sarcszedők. A kérdés az, kedves testvérek, hogy amikor olvasok Jézus tanítványainak a névsorát, hogy vajon ez a kifejezés, most már egészítsük ki, hogy a bűnösök és vámszedők barátja. Ez azt jelentenie, amit természetesen mi szívesen értünk rajta, hogy az én barátom is. Gondolkodjunk el ezen. Vagy azt jelenti ez, hogy hát ott van ez a 12 ember, akiket Jézus válogatás nélkül szedett össze, mert van köztük sarcszedő, tudjuk, volt közöttük szikárius, terrorista, ezt is Józsefusz írja le, köpenyük alatt egy hosszú tőrrel járták a piacot, egy villanás, római katona holtan összesett, és eltűntek. Volt közöttük halászember, volt közöttük ilyen, volt közöttük olyan, mindenféle. Hogy akkor így ajánljuk Jézust, hogy nézzetek, a Jézus szeretete, meghívása az Isten országára, válogatás nélkül mindenkire. De itt ebben a történetben, ahol a Lévi öröme, a vámszedő öröme, mert egy csapásra otthagyja a sarcszedő asztalt, beáll a Jézus tanítványának, és nem egy fiatalemberről van szó, kedves testvérek, egzisztenciája van, nagyot kockáztat ő ezzel, és mégis olyan felülmúlhatatlan öröme van, hogy egy bankettet rendez, egy örömvacsorát arról, hogy a Jézus tanítványa lett, ez is megvan írva az evangéliumokban, hogy ha így áll előttünk, kedves testvérek, az ember, és közben zajlik ez a konfliktus, akkor azt kell mondjuk, hogy egyáltalán nem válogatás nélkül gyűjtötte Jézus a tanítványokat. Tudatosan, szelektálva, demonstratív módon, ha szabad ezt mondani. Először is 12-t választ, emlékeztetve az övéit arra, hogy annak idején 12 törzs foglalt el a Szent Földet. Itt egy szövetségről van szó, és a megújított szövetség is ezek között, a keretek között fog majd kivirágzani. De valami mást is mond itt Jézus ebbe a vitába, figyeljünk erre a szóra. Még a szó előtt, ezt nem szeretném itt a jegyzetek nyomán kihagyni, kedves testvérek, még az ellenvetéseket, csak hogy az emberbe is belelássunk, hogy milyenek is tudunk mi lenni. Ott van a nagy lakoma, vannak ott a írástudók, farizeusok, ők a törvény őrei, és elkezdenek először a Jézus tanítványai ellen zúgolódni, és azt mondják, innen indul a mi történetünk, hogy miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Miért vesztek részt ebben az örömlakomában? Mi keresni valótok van itt? Hát itt dőzsölnek azok, ez a külső látszat, akik sarcolják a népet, megkapják belőle magukét, azt most nagy mulatságot rendeznek. Kicsit olyan ez, kedves testvérek, nem akarok ebben nagyon belemélyedni, mint a mi időnkben, amikor látok, mondjuk, valahol megyünk a belvárosba, sétálunk, elegáns vendéglőn, a gazdag turistáknak, szaúd-arábiai olajsejkeknek, amerikai nábboknak, új-zélandi aranybányászoknak, csak oda nézünk úgy szerényen, hogy megy ott a dőzsölés, és egyszer csak, néni, három magyar politikus, no, a mi pénzünkön? Hát mi ez? Korrupció. A közpénzből. Eszünkbe se jut, hogy esetleg a magukéból, vagy meghívták őket. Így föltorul az emberbe rögtön az indulat. Hát ott milyen indulat lehetett, kedves testvérek? És a Jézus tanítványai, a galileai csórók, Péter a halász, meg János, meg a többiek, akik úgy kapták az elhívást, hogy álltak ott a tóparton, és bütykölgették, tisztogatták a hálót, és hányszor mentek éjszaka, és nem fogtak semmit. A szegény emberek, és beülnek közéjük, velük cimborálnak a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Aztán, amikor megkapják a választ, majd erről fogok beszélni, akkor Jézusnak fordulnak, és azt mondják, hogy és mi az oka, hogy János tanítványai gyakran bőtölnek és imádkoznak, és a farizeusoké, a te tanítványaid pedig esznek és isznak. Érzitek, kedves testvérek, ezeket a finom csúsztatásokat? Először a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt esznek és isznak, buliznak. Miután megkapják rá a választ, erről még lesz szó, utána egyáltalán miért esznek és isznak? Leleplező ez. De a Jézus válaszáról kell szólni, kedves testvérek, azt mondja Jézus, azért esznek tanítványaim együtt a vámszedőkkel és a bűnösökkel, és azért vagyok én a vámszedők és a bűnösök barátja, mert az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek annál inkább. Nem az igazakat jöttem hívni, folytatja Jézus, hanem a bűnösöket megtéríteni. És csak egyetlen egy képet idézzünk föl ehhez, kedves testvérek, a jó pásztornak a példabeszédét. Jézus mondja, egy embernek volt 100 juha, és egy elveszett. És elmegy azért az egyért. Ott hagyja a 99-et. Az mind a helyén van. Azok bent vannak a karámba. Azok védett helyen vannak. Egy van kiszolgáltatva. Veszedelemnek, halálnak, pusztulásnak, és addig megy, amíg meg nem találja. Vállára veszi. Ezt már nem szoktuk a történetből idézni. Hazamegy. Egybe hívja barátait, és azt mondja, hogy gyertek, örvendezzünk, vigadjunk, mert megkerült ez az én juhom. Vagy folytathatnánk, kedves testvérek, a tékozló fiú példázatával. A legvégével, amikor kint áll az idősebbik testvér, a szent ember, aki az atya minden parancsát, mindig hűséget sem teljesítette, és nem akar bemenni az örömbe. És kimegy az atya, és azt mondja neki, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, azért neked is vigadnod és örülnöd kellene. Tehát ez az öröm, amiben most itt lévő részesíti a barátait, amiben részesednek a tanítványok, ez a Jézus kegyelméből fakadó öröm, ez az öröm lakoma, kedves testvérek, konklúzív. Nagyon fontos. Konklúzív. Örülnöd kellene. Örülnöd kell. Tehát, hogy a vámszedőnek is, meg a bűnösnek is, meg a kettőnek együtt is, az elveszettnek, a bűnösnek, a betegnek. Ezért jött Jézus. És hogy miért olyan az ő tanítványi közössége, kedves testvérek, mi úgy szeretnénk ebbe a tanítványi közösségbe beférni, hogy azt mondjuk, hogy Jézus válogatás nélkül gyűjtött tanítványokat, beférünk mi is. Hát nem, hát ha válogatás nélkül, akkor meg se kell nézni, hogy Jézusnak, meg se kell nézni, hogy én milyen vagyok. Beférek. Meg se kell tudni azt Jézusnak, hogy én vámszedő vagyok, sarcszedő vagyok, másik élén élősködő vagyok. Sokféle sarc van, kedves testvérek. Van a birodalmak által kivetett sarc, van Amerika, London, Párizs, Brüsszel, Németország, Magyar Parlament, helyhatóság, mindenki adót akar szedni a másiktól. Sok ilyen sarc van. Meg vannak otthoni sarcok, és vannak otthoni vámszedők is. Meg vannak rokoni sarcok, és rokoni vámszedők, és vannak barátok által kivetett sarcok cserébe a barátságért. És vannak vámszedői a szeretetnek, és vannak vámszedői a hűségnek, és vannak sarcszedői a tisztességnek, és vannak sarcszedői a hazafiú érzelmeknek, mint tele van a világ sarcszedőkkel. Csak azt nem mondd, hogy te sose szedtél. Sose zsaroltál meg senkit, ha szeretsz. Sose mondtad házastársadnak, édesapádnak, édesanyádnak, gyerekednek, nagymamádnak, barátodnak, sose éltél vissza még soha senkinek a lojalitásával, a hűségével, a bizalmával, vagy éppen a kiszolgáltatottságával. Sose álltál oda az útba, és nem mondtad azt, hogy csak akkor engedlek át, ha... No hát nem válogatás nélkül gyűjti Jézus a tanítványait, hanem tudatosan, demonstratívan. Hogy megmutassa és fölragyogtassa, hogy Isten még a sarcszedőkkel, a vámszedőkkel és a bűnösökkel is tud valamit kezdeni. Hát akkor mennyivel inkább még az igazakkal? Akkor az igazaknak is van némi reményük, kedves testvérek. Hát ha a bűnös megtérhet, ha a sarcszedő a másik Zákeus ott Jerikóban megtér, és visszaad minden, sőt a mózesi törvények szerint 4-szer annyit ad vissza. Tripla kamatos kamattal visszaadja azt, amit zsarolással, perpatvarral, civakodással vett el a másiktól, akkor talán nekünk is, egyszerű kis 21. századi magyar kispolgároknak, templomba járó református keresztényeknek, talán nekünk is van valami kis esélyünk, hogy meggyógyuljunk, hogy kegyelmet kapjunk, hogy az a megtérő mozdulat, ami mégiscsak, ha jól érzékelem, 180 fok, és nem 360, akkor az tényleg 180 fok legyen, hogy ne csak félszemmel tekintsünk a kegyelem királyára, hanem teljes arcunkat odafordítsuk a kegyelem napfényébe, akkor talán nekünk is van esélyünk. Az úrvacsorát, kedves testvérek, méltó fenségességgel, igaz alázattal szoktuk venni, református gyakorlat. A kívülvalók ezt a szomorkodó, feszélyezett, szigorú arcú alkalomnak látják, de nem erről van szó, én tudom nagyon jól. A legtitkosabb öröm és a legnagyobb reménység jelenik itt meg a számunkra, mert maga az Úr invitál bennünket a kegyelem asztalához, aki a vámszedők és a bűnösök barátja, aki azokért jött, akiknek meg kell gyógyulniuk, aki azokért jött, akiknek igazságot kell nyerniük, aki azokért jött, akiknek meg kell térniük, akiknek meg kell látniuk minden kegyelemnek a forrását, meríteni kell belőle, hogy új életük legyen. Nos hát, a mi üdvözítőnk és mesterünk milyen jó ajánló levelet kap itt az evangélistától, noha ezt eredetileg csak gúnyos címként aggatták rá, mindig egészítsük ki magunkban, igen, a bűnösök barátja, még pontosabban a vámszedők és a bűnösök barátja. Ámen. Isten tiszteletünk végén először a 447. dicséret első versét énekeljük. Uram, bocsássad el szolgádat békével. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetül vesszük majd Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Áldás békesség Isten velünk.